Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 311. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Aki állandó hallgatója műsorunknak, az tudhatja, hogy az aktuális interjú láncolat néhány adás óta egy témát jár körül, és közben kis hurkokat képez. A központi szerep a nyelvpolitikának jutott, amely kategóriába annyi különböző a nyelvhasználattal kapcsolatos szokás és szabály tartozik, hogy azokat egyesével is megvizsgáljuk. Így esett szó eddig a különböző hivatalos, illetve szakszövegek érthetetlenségéről, vagy éppen arról a bizonyos kockázatok és mellékhatások kezdetű figyelmeztetés magyarról magyarra fordításáról. Utóbbi kapcsán felmerült, hogy akár veszélyeket is rejthet egy ilyen procedúra, mármint a fordítás, hiszen úgy kell könnyebben értelmezhetővé tenni egy gyógyszereken megjelenő felhívást, hogy tartalmilag egyáltalán ne változzon. Ez az elvárás, nevezetesen, hogy bármely nyelvet is fordítják magyarra, ne vesszen el az eredeti jelentés, és formailag a magyar nyelvhasználat domináljon, más területeken is megjelenik. Az előző héten példaként a szakműsorok Hobby Realitik magyar hangalámondásánál tapasztalható hibákat hoztuk fel. A Hanvas Dániel hangszínésszel készített interjúból kiderült, hogy a legnagyobb problémát a szaklektor hiánya okozza. Habár régebben elképzelhetetlen lett volna egy ismeretterjesztő műsor adásba kerülése szakmai ellenőrzés nélkül, mára úgy döntöttek a stúdiók, hogy nincs szükség a lektori munkakörre, elég, ha valaki beszéli az adott idegen nyelvet. Hanvas Dániel megerősítette a feltevést, miszerint abszolút nem elég. Így készülnek ugyanis az autószerelős, házépítős, esküvői ruhavarrós műsorok magyar változatai, amelyek teljes nyugalommal adnak közre vadabbnál vadabb sületlenségeket. Más szóval nem ismeretet, hanem fals információk sorát kaphatjuk egy ilyen jellegű műsortól. Magyarán, ha nem néztem volna, bölcs maradtam volna. Ez ugyebár rosszabb, mintha pusztán nem néznénk az adást, hiszen úgy vezetnek félre, hogy nem is tudunk róla. Mondjuk ők sem. Persze abban nem vagyok biztos, hogy ez felmenti-e a szinkron stúdiókat. Nagyjából olyan, mintha útbaigazítást kérnénk egy számunkra addig ismeretlen városban, és aki a segítségünkre siet, az roppant lelkes, csak sajnos az utat nem ismeri, de hát annyira szeretne a szegény turista hasznára lenni, hogy akár még magát is meggyőzi, hogy pontosan tudja, hol kell jobbra, aztán balra fordulni, és mely kereszt utcában kell keresnünk célállomásunkat. Mi meg lelkesen elindulunk a tök rossz irányba, és hogy teljes legyen a káosz, nem tudjuk ellenőrizni, hol is vagyunk, mert ha a történetben szereplő fiktív város olyan, mint Budapest, akkor utcatáblákkal nem zavarják össze a kedves sétálót. Természetesen nem véletlenül lyukadtam ki a közlekedésnél, az alapot jelentő nyelvpolitika következő leágazása a közterek elnevezése, illetve ennek kapcsán az erre vonatkozó szabályok és érdekességek. Horváth Péter Iván nyelvésszel, aki néhány adással ezelőtt magát a nyelvpolitikát definiálta, most folytatjuk a beszélgetést, és már kifejezetten az utcák, terek, szobrok névadási szabályairól mesél.
Első megálló.
Az alkotás utca délinél egy rossz fordítás németből, mert az valójában a teremtés volt eredetileg, és az félrefordították.
Na de, ja, mert hogy? Tehát ugye ez egy annyira régi felosztása ott annak a területnek, hogy megvolt a neve németül, és alkotásra fordították.
Igen, hogy elsöpfung ugye németül a teremtés, és egy rossz fordító ezt találta ki, hogy alkotás, nem jött rá, hogy ez a bibliai esemény.
De hogyha ezt akkor fordították, amikor a német még azért eléggé elterjedt volt, akkor senkinek nem...
Hát akkor is voltak kutyaütők.
Na jó, de a többiek, akik sétálnak az utcán, tehát hogy én azt mondom, hogy ott azért nagy arányú volt még a németnek az ismerete, amikor ezt magyarították. Ez olyan, mint a Kísértet járja be Európát című történet, aminek sose fogom megérteni az okát, hogy hogy sikerült. Viccesen az alkotmány út vagy útja, hogy abból nem lett alaptörvény, de nem ezt akartam mondani, hanem hogy az Andrássy út, ami
igen,
szerencsétlen.
Igen, az jó példa.
Andrássy út, abból lett a Népköztársaság útja, és abból lett újra Andrássy, vagy lett még valami? Tehát...
Sőt, azt hiszem volt az még Sztálin út is, tehát ami 4-5 nevet viselt, meg Magyar Ifjúság útja is volt.
Én kicsit attól félek, hogy most, hogy minden nemzeti, hogy ez a Nemzeti Köztársaság útja lesz. Most még ez van benne, de hogy ebbe az a jó, hogy generációs szinten egy bizonyos fokig lehetett követni, hogy hány éves az illető, aki megnevezi. De most már nem, mert ahogy az anyukám mindig kijavította az ő nagymamáját, hogy az nem Andrássy út, hanem Népköztársaság útja, úgy én javítom ki anyukámat, hogy az nem a Népköztársaság, ugyanaz Andrássy. Ez így valami szép, igen, de igen. Nem is.
Tény, hogy nyelvpolitikának az egyik szembeszökő intézkedése a közterületeknek az átnevezése, hát ez meg gondolom, hogy világjelenség, inkább az van másként szabályozva, hogy például lehet-e élő személyről, vagy hogyha már elhunyt, akkor azóta mennyi idő telt el, mert hát ez ugye megint történelem, meg politika, hogy mármint ha élő, már ha személyről van elnevezve, hogy akkor az megérdemli-e.
Az élő szeméről elnevezés nálunk elvileg az a tilalmas kategória.
Közterület igen, de például olyat tudok, hogy színészekről, akik még köztünk vannak, már mit tudom én, stúdiót neveztek el nagyobb színházakban. Ezt igen, de utcanevet nem lehet.
De hogy ilyenkor például, na, amit mondtál, hogy ki az, aki erre méltónak találja az illetőt, nevezetesen, hogy szobrot állítson róla, hogy azt elnevezze, hogy az utcának ezt a bizonyos nevet adja, ez jellemzően felülről, vagy inkább alulról jövő kezdeményezés, és ki az, aki elbírálja?
Hát azt hiszem, hogy is, bár most hirtelen csak egy határon túli példa jut eszembe, én egyszer vendégeskedtem Adán, és mondták az ottani magyar vendéglátóim, hogy ugye az ő utcájuk neve az még most is, és akkor most meg vagyok lőve, hogy mi is volt, vagy ilyen népköztársaság, vagy felszabadulás, vagy valamihez hasonló, szóval nagyon a kommunista múltnak a csökevénye, hogy így mondjam, és akkor ők ezt ott többször szóvá tették minden illetékes hivatalban, és mindannyiszor lesöpörték őket, tehát ez csak arra válasz, hogy igen, sokszor van alulról jövő kezdeményezés, és hát látjuk, hogy mennyi év telt a demokratikus átmenet óta, és mindmáig megmaradt nekik az a régi időket idéző utcanév.
A 17. kerületben van madárdomb, ahol ugye mindenféle madarakról van elnevezve, amit valaki nagyon jó ötletnek tartott, és tök cuki, na most egy barátom ott a Vadkacsa utcában lakott. Tehát az, amikor nem jut eszedbe, hogy réce, hattyú, vadkacsa, vagy nem tudom mi, és már fél órája körözöl a pintyőke és a nem tudom mi között, és csak az van meg, hogy egy valamilyen madárról van elnevezve, akkor soha nem fogod megtalálni. Tehát, hogy ez nekem nagyon komoly tanulság volt. De még az utca tábláknál maradva, és nem abban az értelemben, hogy Budapesten konkrétan, én nem tudom, hogy a méhbe viszik el, de hogy nem lehet megtalálni egy utcát, mert az nincsen a sarkon kiírva, az biztos, de ez nem nyelvpolitikai kérdés, de hogy egyébként van valami kifejezetten, akár mondjuk hungarikumnak nevezhető sajátosság az utcák elnevezésében, mert ugye számozni sajnos mi nem tudjuk azt, amit ugye New Yorkban látunk, amiből valószínűleg soha nem lesz félreértés, hogy a keleti 39. és a nem tudom melyiknek a sarkán. Igen. Egyszerűen zseniális, tehát kezdetleges GPS, mert hogy nem csak azt tudom meg, hogy effektíve hova kell mennem, hanem azt is, hogy hány sarkot kell még gyalogolnom. Mert itthon meg az van, hogy vagy tudom, hogy az említett Vadkacsa utca az a hattyú mellett van, vagy sem. Tehát vannak ilyen esetleg kifejezetten magyarországi megoldások?
Az onomasztikának, tehát a névtudománynak vannak képviselői, akik a közterületek elnevezését vizsgálják, úgyhogy erről meg ők tudnának beszámolni. Én itt most akkor inkább magánemberként mondom, ugye feltűnő, hogy az ember akármerre autózik, vagy jár az országban, Kossuth utca, Petőfi utca, Széchenyi, ugye, tehát a reformkor nagyjai mindenhol megvannak, Batthyány. Meg olyat hallottam például Franciaországban, jártam van Keltemben, hogy mi a filozófusainkról szoktuk elnevezni, és tényleg Párizsban sok ilyen van, de hát ezek nem általánosíthatók így tudományosan. Most ugye visszatérve arra, amit mondtál, Amerikáról, meg egyébként némelyik dél-amerikai főváros is ugye észak-amerikai mintára épült, és bevezették a számozást, hogy természetesen megkönnyíti az eligazodást, de azért ne felejtsük el, hogy nem csak racionális lények vagyunk, hanem van szép érzékünk is, és szerintem azért ez egy nagyon rideg és emberhez kevéssé méltó dolog, hogy keleti 39. azért a legtöbb ember, akkor maradjunk annál, hogy Vadkacsa vagy Batthyány utca, azt úgy szívesebben látja.
Ebben én máshogy gondolkozom, tehát hogy a tájékozódást segítendő,
azt megkönnyíti,
és annyi mindent el lehet nevezni. úgy értem, hogy el lehet nevezni műalkotásokat, közterületieket, sőt, tereket el lehet nevezni, amit könnyen megtalálok, mert a keleti 19-nek a sarkán áll.
Igen, igen, 17. És kerületben vannak, ha már említettek.
Egyébként számozottak.
Meg, hát ugye most hirtelen eszembe jutott Japán, hogy tudtommal, ugye ott nincsenek utcanevek, na az nagyon érdekes, hogy bizonyos kerületek és azoknak kisebb talán ilyen körzeteit szokták valamiképpen megnevezni, tehát mint ahogy nálunk is, hogy Zöld Mál, meg ilyenek, uh-huh. ugye a második kerületben, meg Rózsadomb, és akkor ott...
Az odavezető utat nevezik el, hogy Zöld Máli.
Igen, meg ott ugye eleve nagyon, nagyon bonyolult, hogy ők nem úgy adnak útba igazítást, mint mi, hogy majd akkor forduljon be az X utcán és térjen rá az Y-ra, hanem hogy menjen egy bizonyos ideig, olvastam japán professzor barátomnak az egyik művében, és ők ezt komolyan gondolják, és akkor az, hogy a bizonyos ideig, meg egy kicsit, azt úgy illik tudni, hogy az mit jelent. És azt nem értem, hogy mondjuk egy kézbesítő ott hogyan boldogul, hogy Tanaka úrnak ki kell vinni egy táviratot, és ugye nincs ott, hogy milyen utca hány szám, de hát valahogy működik ez a társadalom, és úgy látszik.
És azt nem lehet rájuk mondani, hogy kevesen vannak, hogy mindenki ismer mindenkit, amivel viccelni szoktunk, tehát ez, nem,
igen, igen,
ez
igen.
Tényleg egy kicsit érdekes, mert hogy a második bonszájnál balra az is pontosabb ennél, de... Ezeknél az utcanév, meg a különböző kiírásoknál valószínűleg nagyon sokszor gyakorlati kérdések is döntenek, nevezetesen, hogy szerintem még élő ember nem látott vőlegény vagy mennyasszony utcát, pedig hát vannak uh-huh. ilyenek, azokat szokták lelopkodni a lánybúcsúra és a legénybúcsúra, mert nem akarok ötleteket adni, de hogy igen, szerintem igen, igen. Így már nem neveznek el utcát a saját érdekükben, mert az tényleg csak pénzkidobás. Elnézést, hogy biztos, hogy vannak olyanok, ahol így belátták azt, hogy vőlegényt meg mennyasszonyt nem rakunk.
Hát itt igen, most megint a névkutató kollégáknak a kontójára okoskodom, hogy valószínűleg itt is a névdivat, ugye ezt így nevezik, nagyon erősen változik akár évtizedenként, és van egyfajta közízlés, és akkor abba vagy az illik bele, hogy személyekről nevezük el, vagy tárgyakról, vagy eseményekről, és nyilván a mindenkori államhatalom, a mindenkori kormány meg valahogy a nyelvileg is nyomot akar hagyni az utókorban, és akkor persze, hogy az ő saját szenteheneit, vagy hogy mondjam, azokat fogja névadóként feltüntetni.
A végtelenbe és tovább.
Valóban nem ismeretlen az a vágy, hogy az utókor számára jelenteni akar valamit az ember. Ha az Andrássy út példáját vesszük, amelynek minden az előzőt leváltó hatalom feltette a kérdést, minek nevezzelek, és ami még rosszabb, hogy meg is válaszolta, nem lehetünk olyan biztosak abban, hogy az önkéntes névadók történetesen e teljesítményük alapján megmaradnak az utánuk következő nemzedékek emlékezetében. Már csak azért sem, mert leegyszerűsítve a hagyományokat, a tudomány állandósága nagyobb garancia a tudás szintjén való fennmaradásra, mint a folytonos változás. Jó, azért azt nem állítom, hogy az egyébként precíz, előrelátó, gondos és hasonló sztereotíp jelzőkkel felruházott japán nép azért ne adna nevet közterületeinek, mert tudja, a városrendezés időről időre elkerülhetetlen, így pedig nehéz lenne kialakítani egy hagyományt, hogy aztán ragaszkodhassanak hozzá. Sőt, az is nyilvánvaló, hogy... Japánban nem azért nincsenek utcatáblák, amiért Budapesten nem találunk. De azért eltűnődtem az előző beszélgetésben a Horváth Péter Iván nyelvész által életre keltett Tanaka úr esetén, aki ezek szerint megkapja a neki szánt levelet, nyilván ő maga is hazatalál, és feltehetően vendégeket is fogad, az már izgalmasabb, hogy ők miként jutnak el hozzá. Japánban tehát nincsenek utcanevek és hagyományos értelemben vett házszámok. A nagyobb városokat körzetekre osztják, ezeket kisebb egységekre, a házaknak, tömböknek pedig külön nevük van. A kisebb településeken csak a házakat nevezik el. Egy japán taxiban az utas mindig pontosan elmagyarázza, hova szeretne menni, milyen útvonalon. A turisták esetében a taxisok sokszor egymást kérdezgetik, mit is akarhat a vendég. Ki tudja hogyan, de működik a rendszer. Hogy egyes kultúrákban eltérő a városok kialakítása közlekedési, vagy ha úgy tetszik, útbaigazítási szempontból, az kiderült már az előző beszélgetésből is. De hogy például Budapest közterei hogyan és mikor kapták a nevüket, milyen szabálya van a városban a házszámozásnak, és hogy miért kell a fővárosnak még mindig átnevezni bizonyos utcákat, arról a most következő interjúban lesz szó.
Második megálló.
Rátonyi Gábor helytörténeti kutató van itt velem, szia!
Szia!
Neked mennyire fontos az, hogy az utcát mondjuk Kossuth Lajosnak hívják, vagy mondjuk a második főutcának?
Én is inkább arra szavaznék, hogy valakiről vagy valamiről nevezzék el az utcát, és ne számozzák. Igazából ez a számozás, ez távol is esik az európai kultúrkörtől, tehát itt mifelénk az országban ez nem jellemző, ez inkább egy ilyen amerikai dolog, és onnan fakad, hogy Amerikában nagyon gyors volt a városfejlődés szinte minden település esetében, és nagyon hirtelen parcelláztak föl, vagy kezdtek el beépíteni egészen nagy területeket, ahol hirtelen nagyon sok közterület keletkezett, és ezekre kellett valamilyen gyors, frappáns megoldást találni, és akkor is ott nagyon bevált az, hogy számozták az utcákat. Például van olyan megoldás az Egyesült Államokban, ahol ezek az utcanevek úgy haladnak, hogy például páratlan számok mennek észak-déli irányba, páros számok mennek kelet-nyugati irányba, de nem feltétel nincs rá egy ilyen ős szabály. És hát azt is látni kell persze, hogy ez csak ott érvényesül igazán, ez a számozásos közterület elnevezés, ahol az utcák maguk egy ilyen saktáblaszerű mértani szerkezetben haladnak. Ott, ahol ilyen régi, a földrajzi környezetnek megfelelően futó utcák vannak, utcavezetéssel lehet találkozni, ilyen girbe-gurba utcák, vagy elhajló utcák, ott például nem igen lehet találni számozást. Ott hagyományos utcanevek vannak ugyanúgy. Tehát maga a számozásos elnevezés az jellemzően, például Budapesten is, de hát főleg ugye az Egyesült Államokban, ott jelentkezett, ahol hirtelen, gyorsan, nagyon sok, mit tudom én, 20, 30, 50, 100 közterületnek kellett nevet találni.
Tehát, hogy például ugye, amikor nézünk egy filmet, ami New York City-ben játszódik, akkor nem véletlen az, hogy akkor a keleti 23. és az északi 12. sarkán, most mondtam valamit, nem tudom, hogy ott mi van, van-e ilyen sarok, de hogy nekem ez tulajdonképpen csak azért tetszett, és ha jól tudom, a 17. kerületben van ilyen rész, mert hogy tényleg egyébként a budai dombon hát ember legyen a talpán, aki egyébként még az elnevezett utcáknál is legalább egyszer nem tévede, tehát, hogy Amerikában abban is segít, hogy a távolságot be tudjuk lőni. Mert pontosan tudni fogjuk, hogy akkor nekünk még hány sarkot kell haladni, és azért az sem mindegy. Tehát amikor valaki eltéved, és tudja, hogy hát itt van valahol az az utca, de valójában, hogy egy sarokra vagy 12-re, és azt nem tudja, azért az nagyon meg tudja nehezíteni az életünket. Tehát én most olyan oldalról közelítem meg, hogy vajon tényleg fontosabb-e az, hogy legyen egy lelke a városnak, vagy pedig tényleg a gyakorlatias oldaláról nézzük.
Hát megmondom őszintén, manapság szerintem az, hogy valaki annyira eltévedt, hogy hirtelen így nem is tudja, hogy még 5 sarok van hátra, vagy 15, az a mobiltelefonok, meg a GPS, meg a útvonaltervezők időszakában szerintem nem egy olyan gyakorta előforduló szituáció. Tehát pusztán ezért ma már én nem érzem a praktikumát annak, hogy számozott utcákat kezdjünk el bevezetni. Előbb említettem, hogy az Egyesült Államokban van olyan, hogy keleti-nyugati utca, Budapesten van olyan is, például Rákos Csaba Újtelepen úgy mennek az utcák, hogy van egy főút, aminek egyébként rendes neve van, tehát nem száma, és akkor balra esnek a páratlan, jobbra meg a páros utcák. Tehát ez is lehet egyfajta tájékozódási logikának az alapja.
Egyébként, ha már mondtad ezt a számozást, így eszembe jutott, hogy lehet, hogy ezt már teljesen megszüntették, de ugye párhuzamosan haladunk a számok növekedésében, az egyik oldalon páros, a másik oldalon páratlan, de találkoztam már olyan utcával, ahol azt mondja, hogy az utca végén fordul meg és visszafordul a másik irányba, magyarán az egyik irányba növekszik a szám, a másik irányba csökken, tehát valójában, hogyha én a páratlan oldalt nézem meg, miközben egy páros számot keresek, és annak mentén haladok feltételezve, hogy növekszik a szám, akkor épp távolodom. Ilyenek még vannak? Szerinted ilyen utcák, vagy azért ez már nem igazán jellemző?
Az igazság, hogy a házszámozásnak egy külön regényt lehetne szentelni, nem csak Budapest vonatkozásában, hanem a világ vonatkozásában, és jelent meg egyébként olyan könyv, angolul, aminek az a címe, hogy házszámok, és ami máshol nem szól, mint arra, hogy a világon a házszámok hogy alakultak ki. De konkrétan Budapesten van egy teljesen logikus szabályrendszer, ami 1874-ben alakult ki, és tulajdonképpen azóta néhány bakit leszámítva a mai napig él, tehát bárhová vetődsz a városban, hogyha ismered ezt a szabályt, de nem ismered a környéket, akkor is el tudsz indulni például a belváros felé. Tehát úgy van, hogy Pesten is és Budán is van egy-egy központi tér, ami a házszámoknak a kiinduló pontja. Pesten ez a Ferenciek tere, Budán a Clark Ádám tér. Ettől a két tértől indul minden utcának, vagy e felé a két tér felé néz minden utcának az egyes házszáma. Tehát például a Ferenciek teréről, hogyha elindulsz az Erzsébet híd felé, akkor ott a Sajtószabadság út egyel fogsz találkozni. Ha a keleti felé indulsz, akkor a Kossuth-Lajos utca egyel fogsz találkozni. És ugyanez a szabály érvényesül a Clark Ádám térre is. És minden utca, ami azóta nyílt a fővárosban, úgy számozódik, hogy ezek felé a terek felé néz, illetve hogyha ugye nem a Duna felé mutat az utca, akkor afelé az út felé, ami ebből a térből kiindulva számozódik. Tehát elvileg az, hogy az utcának a jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros, az egy olyan alapszabály, vagy nem is tudom, minek mondjam, ökölszabály, ami egész Budapesten mindenütt érvényes.
Tehát, hogyha ezektől a központoktól nézzük azt, hogy jobb vagy bal, igaz?
Így van, hogyha az utca legelején állsz, az egyes számhoz vélhetően a legközelebb, és végignézel az utcán úgy, hogy látsz, ellátsz egészen a vége felé, akkor jobb kézre van a páratlan, bal kézre a páros. Tehát bármelyik utcán elméletileg Budapesten, hogyha elindulsz a házszámok csökkenő irányába, akkor elvileg előbb-utóbb bejutsz a belvárosba, hát persze ez egy elég nagy túra lenne, mert ugye figyelembe kell venni a keresztutcákat is, azokon is megnézni, hogy merre mennek a házszámok, és tudni ugye, hogy merre felé van a belváros, tehát mehetsz akár kifelé is a városba, hogyha valamelyik utcánál rossz felé fordulsz, de elvileg működik ez a szabály. Egy-két kivétel van persze, de maga az ökölszabály az ez.
De egyébként ez mondjuk például rámutat arra, hogy akkor egy-két gyakorlatias dolog megmaradt, és a logika mentén alakult ki, és maradt meg. Hát valószínűleg az lehetett akkor, hogy én 1874 előtt autóztam benne a városban. Nem tudom, hogy hol találtam ilyen utcát, de tudom, hogy elég bosszus voltam miatta. Minden esetre azért is merül föl egyébként a hamár gyakorlat ez, hogy egyáltalán elnevezünk utcákat, mert az tök jó, hogy mi megemlékezünk a nagyjainkról például, de hát ugye az magával vonza azt, hogy korok váltják egymást, és az egyik kor, ami jön, az kitalálja az előző korról, hogy az mégse volt annyira király, és akkor elkezdünk átnevezgetni. Mert hogy egyébként ugye államférfiakról mondanám bátran, hogy államnőkről, de nem, nevezünk el utcákat, tehát hogy oké, hogy mi mondjuk személyekről nevezünk el, de lehet, hogy akkor nem ilyen típusú személyekről kéne elneveznünk, hogy ne legyen ez a nagy fluktuáció a nevek tekintetében.
Annyit azért mindenképpen érdemes elmondani, hogy az utcaneveknek a hivatalos elnevezése, tehát az, hogy bármilyen hivatal, hatóság, intézmény nevet ad egy közterületnek, az a 19. században kezdődött. Tehát azt megelőző 800 évben mondjuk teljesen organikusan fejlődtek az utcanevek, és ennek a mai napig nagyon sok nyoma van például akár Budapesten is. Mindig arról nevezték el az utcát, ami a legjellegzetesebb, legsokat mondóbb volt, és az elnevezték alatt magukat, az embereket, az ott lakókat, az ott dolgozókat kell érteni. Hogyha volt ott például egy iskola, egy templom, egy temető, egy bármi, ami egy jellegzetes intézmény volt, kórház, akármi, vagy az az út oda vezetett, akkor értelemszerűen ez lett a közterületnek a neve. Hogyha a templom valakinek szentelve volt, Szent György templom, Szent Miklós templom, akkor már az odavezető utat, vagy azt az utat, amin található volt, vagy azt a teret, ahol az a templom volt, már Szent Györgyről, Szent Miklósról, stb. Nevezték el. Aztán ott voltak a jellegzetes cégérek, például egy szállodának a cégére, hogyha épp elég jellegzetes volt ahhoz, hogy magára vonja az ott közlekedők figyelmét. Az angol király szálloda, aminek például a 6.-7. kerületi Király utca köszönheti a nevét, akkor elnevezték arról, erről a bizonyos cégéről, hogyha az utcában nagyon sok azonos mesterséget viselő személy volt a, hát nem lakója, hanem inkább használója, akkor elnevezték róluk Mészárosok útja, vagy Mészárosok utcája például. Úgyhogy maga az organikus utca elnevezés a sok évszázadon keresztül meghatározó volt.
Ide tartozik egyébként az, hogyha az irányt mutatja meg, tehát ezek a Váci út, Bécsi út.
Így van, nagyon jó, hogy mondtad, köszönöm. Természetes volt az is, hogyha egy út valahova vezetett, valamilyen irányba vezetett, akkor elnevezték arról. Értelemszerűen azon a településen, ahova ez az út vezetett, az ellenirányú útat, az valószínűleg a másik településről, vagy az egyik településről nevezték el, tehát a két, ugyanannak a hosszú-hosszú útnak két településen különböző neve is lehetett. Az utolsó ilyen organikus közterület elnevezés, az a 11. kerületben az Egér út volt, amit az autósok ugye egy ilyen menekülő útként használtak még a teljes mai kiépülése előtt is, egy ilyen Egér útként, és aztán megmaradt ez a név, és most már kint van az utcanév táblákon is, hogy Egér út. Ha ezt is hozzávesszük, akkor ez a mai napig egy létező jelenség, bár most már tényleg egyre ritkább.
És akkor ezután jött az, amit mondasz, hogy a 19. században, gondolom, hát ez a polgárosodással van összefüggésben, meg egyáltalán a városrendezéssel. Muszáj volt még pontosabban meghatározni azt, hogy tudjam, hogy hol vagyok, és ott már nem lehetett folyamatosan azzal foglalkozni, hogy ebben az utcában hányan vannak azok, akik mészárosok, meg ez nem jó, mert erről a templomról már neveztünk el valamit. Szóval, hogy akkor mi volt a megoldás?
Amiről viszonylag sok adatunk van, az amikor Pestet és Budát visszafoglalták a törököktől, tehát a 17. század utolsó éveitől, mert akkor vették számba az, hogy mi maradt meg, akkor készítettek új térképeket, új helyszínrajzokat, összeírásokat a telkekről, és akkor írtak föl akkoriban használatban lévő utcaneveket. Ezt is egyfajta hivatalosságnak tekinthetjük. De az, hogy egy hivatal valamilyen nevet ad egy közterületnek, az valóban a 19. századi nagyon jelentős városfejlődéssel függ össze, azzal, amikor ilyen robbanásszerűen elkezdett nőni a város. Hogy mondjak néhány példát, 1695-ben Pesten és Budán összesen 107 közterület volt. 1873-ban, amikor Pest, Buda és Óbuda egyesült, akkor volt 618 közterület. 2003-ban 7820 utcanevet tartottak számon, és ma már 8000 fölött járunk ezekben az utcanevekben, tehát azért látszik, hogy mekkora hatalmas városfejlődés történt, és ezeknek az utcáknak, közterületeknek ugye nyilván nevet is kellett találni. Volt olyan három év például, amikor 300 utcanév született, tehát évente 100, és ezekre mind valamilyen megnevezést kellett találni, hiszen oda kellett találniuk az embereknek, meg ami egyébként még fontosabb, az adószedőknek, és meg kellett találniuk az ingatlan tulajdonosokat, és igen, itt bejön az, hogy valamilyen hivatal vagy hatóság nevet ad.
A török hódoltság, ahogy ugye az iskolában mindig tanultuk, után gondolom már volt egy olyan, hát nem tudom, hogy ez rendező elv, vagy az, aki végül is kapta a megbízást, hogy na, adjanak a két utcának nevet, akkor nagyon vigyázott arra, hogy ez semmilyen török hatású ne legyen, semmilyen módon ne utaljon vissza arra, hogy 150 évig itt ültek a törökök, de azért mondjuk van ilyen, hogy Gülbaba lépcsője talán, azt hiszem, vagy nem is tudom, hogy az utca-e Budán, tehát azért vannak nyomai a dolognak, vagy az már egy későbbi történet, vagy egyáltalán az, hogy feltételezem, hogy itt volt valamiféle utalgatás, mert valójában felcsapták a korabeli levéltári adatokat, és akik nem voltak még akkor egyértelműek, azokat is elkezdték név szerint használni.
Ami 1695-ben történt, az egyszerűen csak egy összeírás volt az alapján, ahogy az emberek használták akkoriban a neveket. Nekem itt például Pest városának vannak meg az utcanevei, ez is egy picit későbbről, ez már 18. század közepe, de nem hiszem, hogy a törökök alatt máshogy nevezték volna ezeket az utcákat. Nyilván törökül nevezték, tehát török nyelven nevezték, mint ahogy például utána aztán német neve lett ezeknek az utcáknak, tehát nem magyar, és minden abból az időből származó térképen is, amit magyarul olvashatunk, az egy fordítás. Az, hogy valami főtér volt, vagy vízikapu utca volt, most itt olvasom a térképről, vagy Úri utca, ezek Kecskeméti utca, ezek Pesti utca nevek, ezek nagy valószínűséggel a törökök alatt is ugyanígy szóltak. Tehát ebben nem volt egy ilyen politikai erőködés, hogy töröljük a török múltat, mert egyszerűen az utcáknak megvolt a maguk hétköznapi neve.
Meg a funkciója, hogy mondod, mert feltétlenül ugye ez a Kecskeméti utca is ugye egy iránymutató lehetett.
Így van. 60-i utca, az a mai Kossuth Lajos utca, tehát ezeket a török időkben is minden bizonnyal így hívták. És ezek nem is tekinthetők hivatalos utca névadásnak, itt egyszerűen csak hivatalosan összeírták, hogy mondjuk a 60-i utcára eső telkek, azok melyek, és akkor leírták, hogy ez a 60-i utca 546-os telke, az az 547-es, stb. Például a Gülbabát kérdezted, ezt most megnéztem gyorsan, 1915-ben adták ezt az utca nevet. Addigra már megszépült ez a török hódoltság kora. Tehát nem maradtak meg ezek a török utcanevek, de mint történelmi tény, meg történelmi utalás, mert ugye valóban ott van a Gülbabának a sírja, ebben az utcában, ott van a tetején, az utca tetőn ez az építmény. Amit még majd, hogy nem zárójelesen elmondanék, mert említetted, hogy ez egy lépcső, és nem is biztos, hogy utcanév, de igen, utcanév, pontosabban közterületnév, minden olyan név, közterületnév, ami ugye városi közterületet jelöl. Tehát például a hídnevek is idézőjelben utcanévnek számítanak, a hidaknak a nevei, a lépcsők, a dűlők, a közök. Azt hiszem Budapesten 30 körül van ezeknek az utótagoknak a száma, tehát ami út, utca, tér, köz, dűlő, lépcső, stb. Tehát minden ilyen közterületnévnek számít, és mint ilyen földrajzi név is egyben. Ami még ide kívánkozik, az, hogy a város résznevek és azok a földrajzi nevek, amik nem képeznek semmilyen közigazgatási entitást, azok is mind ugyanilyen fejlődéstörténeten mentek keresztül, mint maguk az utcanevek.
Egyébként mi alapján választották ki ezeket a történelem nagyjait, az akkori történelem nagyjait, hogy mikortól volt jellemző az, hogy akkor elkezdték elnevezni az addigra már nagyon híressé vált emberekről az utcákat?
Tulajdonképpen már a legelső hivatalos utcanévadások is akkori vezetőkről születtek.
Aktuális vezetőkről?
Igen, József Nádor például, illetve az ő felesége Dorottya, ezek az 1810-es, 20-as évek, ez 19. század elején voltak. De utána volt egy elég hosszú szünet, nem erőltették ezt a hivatalos névadást. Az 1849-es forradalomban, akkoriban a nemzeti érzelmek alapján történtek utca elnevezések, amiket ugye a szabadságharc elbukása után visszaváltoztattak. Eleve ugye magyar neveket adtak, de a város még főleg a budai oldal, az inkább német volt, mint magyar. Akkor 1867-ig a kiegyezésig, ugye a nemzetünk nagyjairól, tehát magyarokról eleve nem is nagyon lehetett utcákat elnevezni. Viszont a kiegyezést követően a monarchia idejében, a dualizmusban, a aranykorban, ahogy ezt sokan számon tartják, valóban már volt egy olyan tendencia, hogy nemzetünk nagyjairól, a híres magyar családokról, a magyarság nagy személyeiről nevezzünk el utcákat, és nem csak államférfiakról, hanem akár azokról a családokról is, tehát ezért vannak olyan utcaneveink, amik csak egy családnevet tartalmaznak, és tulajdonképpen a mai napig nem tudjuk, hogy konkrétan személy szerint kiről nevezték el, például Zrínyi utca, nincs odaírva, hogy Zrínyi Miklós, vagy bármelyik másik Zrínyi, vagy a Miklósok közül melyik, hanem ott az egész családról nevezték el ezt az utcát. Maga a család meghatározó szerepet játszotta az ország történelmében. És a 19. század végétől kezdve ez már ilyen tendenciózusabb lett, tehát ez a nemzeti érzelmeknek a térnyerése. látható az utcanevekben is. Annyit még gyorsan elmondanék, hogy 1870-ben alakult meg a Fővárosi Közmunkák Tanácsa nevű szervezet, FKT, vagy Közmunkatanács. Az 1848-ig működött, elsődlegesen azért hozták létre, hogy a város fejlődéséhez szükséges építkezéseket, utak, közművek, épületek megépítését megtervezzék, városfejlesztési terveket készítsenek, ezeket az építkezéseket megtervezzék, lebonyolítsák vállalkozók bevonásával, felügyeljék, a gazdasági vonatkozásokat is kézben tartsák, és egy ilyen nagyon sokadlagos, nem túl jelentős feladatuk volt az utcanévadás is. Tehát ők voltak az a szervezet, amelyik Budapest legjelentősebb fejlődési korszakában utcaneveket talált ki.
Ez azt jelentette, hogy az ő feladatuk volt valójában az, hogy kitalálják a neveket, vagy akkor már elindult esetleg egy olyan lehetőség, hogy akinek van ilyen vágya, hogy szerinte, mivel itt lakott XY, akiről meg kell emlékezni, vagy csak valamiért ő azt gondolja, hogy nekem ő a kedvenc történelmi személyiségem, akkor lehetett így bemenni a hivatalhoz, és azt mondani, hogy nem lehetne elnevezni ezt az utcát így vagy úgy.
Biztos vagyok benne, hogy voltak ilyen kezdeményezések, akár ilyen, ma már úgy hívnánk, hogy lakossági kezdeményezés, de akkoriban még inkább ugye egy-egy személyhez kötődött ez a dolog. De az is biztos, hogyha bement valahova, akkor a közmunkatanácshoz kellett bemennie. Ők döntöttek az elnevezésekről. Ezt a javaslatot tulajdonképpen még csak megküldték Budapestnek, és a közgyűlés szavazott róla. Általában elfogadták, nem tudok most hirtelen példát mondani arra, hogy a közmunkatanács elnevezését visszautasították volna, de olyanra azért van példa, hogy például a közmunkatanács tévedés folytán nevezett el egy közterületet, átment a közgyűlésen, és utána vissza kellett csinálni. Ilyen előfordult, például a mai 14. kerületben a két utcát neveztek el, úgyhogy Korong utca, és ez a kettő ráadásul még keresztezte is egymást, úgyhogy volt Korong utca és Korong utca sarka, de ezt aztán hamar orvosolták, ez valószínűleg az volt, hogy mondjuk egy hónapon belül két külön csapat, két külön időpontba adta ezeket az utcaneveket, és akkor a bal kéz meg a jobb kéz nem találkozott.
Nekem eszembe jutott, van két Csömöri út, ami a 16. kerületbe megy ki, és van vele párhuzamosan egy, ami valahova még távolabbra, tehát aki az Őrsvezér tértől kifelé megy, akár Csömör felé, és még egyel kijebb, de tényleg vele párhuzamosan van még egy Csömöri út. De ez akkor, ez például nem zavarta össze az embereket, ez úgy maradt.
Hát valószínűleg azért például annak, aki fölköltözik Budapestre vidékről, annak azért zavaró tud lenni, vagy pláne egy turistának, ezek biztos, hogy zavaróak. Ez egy, hát egy külön nagy adóssága a városnak, mert gondolj bele, hogy például már amikor Pest-Buda-Óbuda egyesült 1873-ban, akkor ebben a három városban már találtak azonos utcaneveket. Mindegyik városrészben volt temető, kórház, iskola, templom, ezek olyan tipikus, jellegzetes utcanevek, amik mindenhol vannak. És akkor el kellett kezdeni ezeket az átnevezgetéseket. Ja, azt hiszem, hogy a mai 9. kerületi Mester utca, most nem akarok butaságot mondani, de mintha az pont temető utca lett volna még 1873-ban, de ahogy ugye Pest-Buda-Óbuda egyesült, az azonos utcaneveket át kellett változtatni.
De nem lett volna egyszerűbb elérakni egy elő tagot, hogy azt mondja, hogy Budai Templom utca, Pesti Templom utca?
Lehet, hogy egyszerűbb lett volna, bár van egy olyan törekvés, hogy az utcanevek legyenek egy elemű szavak. Tehát nyilván mondjuk egy személy nevénél nem lehet lehagyni azt, hogy Zrínyi Miklós, de például...
Kivéve, ha az egész családról szól, ahogy mondtad.
Igen, de például az angol királyhoz címzett fogadó esetén, ugye nem azon lett az utca neve, hogy Angol Király utca, hanem csak az, hogy Király utca. Na. Volt például nem túl messze ettől egy Háromdob nevű, szintén valami vendégfogadó, vagy vendéglő, valami ilyesmi, amiből lett a Dob utca, és abból is a három részlet az lekerült, lekopott. Tehát általában igyekeznek egy elemű utcanevet használni, ez alól persze vannak kivételek. Lehet, hogy ahogy te mondod, úgy egyszerűbb lett volna, viszont akkor nagyon sok B-betűs utcánk lett volna, mert ugye nagyon sok budai temető budai iskola, budai templom lett volna, meg nagyon sok P betűs pesti temető, pesti templom, pesti iskola, stb. Lett volna. Biztos nagyon sok szempont volt, amit már abban az időben is érvényesíteniük kellett azoknak, akik ezekről az átnevezésekről döntöttek. És amit meg te kérdeztél, ez a Csömöri út, ez pedig úgy alakult, hogy 1950-ben, amikor létrejött Nagy Budapest, ugye több mint 20 Budapest környéki települést csatoltak a fővároshoz, és ezek a települések is összevonták őket, hogy kiadjanak egy kerületet, és mindegyik ugyanúgy hozta a maga utcaneveit. Na most a két Csömöri út, egyike az a mai 14. kerületben van, Zuglóban, és valóban Csömör felé vezet, még ha azon végig haladva nem is jutná el az ember Csömörig. A 16. kerületi, amiről te beszéltél, azon viszont tényleg el lehet jutni Csömörig. De a 14. kerületi is abba az irányba haladt. És 1950-ben, amikor a fővároshoz csatolták ezeket a településneveket, mindenki hozta a maga utcanév készletét, és itt szintén rengeteg azonosság volt. Elsődlegesen azokat kellett kiegészíteni, amik egy akkor létrejött kerületen belül voltak azonos utcanevek. Mondok egy példát, a II. Világháború után volt egy ilyen nácitlanítási törekvés, hogy azok a személyek, akikről közterületet neveztek el, de exponálták magukat a nyilas náci hatalomban, azokról átkereszteljék a közterületneveket. Így például Pestújhelyen, már nem tudom, mi volt az eredeti neve, de lett egy Bajcsi-Zsinszky út, és Rákospalotán is lett egy Bajcsi-Zsinszky út. Ez mondjuk 45-46-ban történt. 50-ben Pestújhelyet is, és Rákospalotát is Budapesthez csatolták. Ez a kettő adta ki a 15. kerületet, a mai 15. kerületet, és hirtelen egy kerületen belül lett két azonos utcanév, ami viszont már tényleg tarthatatlan volt, de rengeteg ilyen volt, tehát meg se lehet számolni, hogy hány ilyen lehetett, és akkor ezeket kezdték el először felszámolni, utána pedig ugye jött a nagy kérdés, hogy ott van a Csömöri út a 16. kerületben, ott van a 14. kerületben, melyiket változtassuk meg? Hát, hogyha megkérdezed mind a kettőnek a vezetőit, hát nyilván azt fogják mondani, hogy hát változtassák meg a másikat.
Eszembe jutott, hogy szívesen ott lettem volna egy ilyen vitán, nem.
Igen. És ebből is rengeteg ilyen vita volt, egészen elképesztő ellenállás fejtődött ki gyakran ilyen utcanév változtatásokon. Még a retteget Rákosi korszakban is tudtak tanácselnökök ellent mondani annak, hogy hát ne a mi kerületünk utcanevét változtassák, mert változtassák meg a szomszéd kerületét. És aztán végül ezek vagy megmaradtak, egyszerűen látták, hogy ezen kár rugózni, sokkal fontosabb dolgaink vannak, akkor tegyük félre, hagyjuk, ne foglalkozzunk vele. Vagy például van a 4. kerületben is egy Fóti út, és volt a 15. kerületben Rákospalotán is egy Fóti út. És itt pont ez játszódott le, amiről az imént beszéltem, hogy az 50-es években a palotait át akarták nevezni, részben azért, hogy ne legyen két egymással szomszédos kerületben két Fóti út, részben pedig azért, mert az akkor éppen futtatott Csabán Samu nevű korán elhunyt baloldali pedagógusnak legyen egy közterülete. És a 15. kerületi Fóti útot akarták Csabán Samu útra elnevezni, de olyan mérvű ellenállás volt egyrészt a palotaiak, másrészt meg a konkrétan a palotai akkori tanácselnök részéről, ez 50-es évek elejéről beszélünk, hogy az egész egyszerűen ezt az ötletet elvetették, viszont hogy tényleg nem maradjon két Fóti út, a palotait azt régi Fóti útra nevezték el. Ez majdnem az az ötlet, amit te felvetettél az újpesti megmaradt Fóti útnak. Itt azért csak kialakult ebben a konkrét esetben egy kompromisszum, mert lett egy Csabán Samu nevű iskola, ami a mai napig tartja ezt a nevet, Csabán Suli, és a mai 15. kerületi Széchenyi tér, a szocializmus időszakában Csabán Samu tér volt. Tehát végül is így egy ilyen win-win szituáció alakult ki, mert a tanácselnök is nyert, mert meg tudta védeni a Fóti út nevét, nem kellett átnevezni, és a főváros is nyert, mert ők meg nagyon erőltették ezt a Csabán Samut, Csabán Samuról utcát kell elnevezni a 15. kerületbe. Hozzáteszem, semmi köze nem volt ez a kerület ennek a jó embernek, egy felvidéki pedagógus volt. De ők is nyertek, mert csak sikerült valamit elnevezni, még ha nem is azt, amit eredetileg kiszemeltek. Mindenesetre ez az utcanév ismétlődés, ez egy nagyon-nagyon régi adossága a fővárosnak, ez nem csak arra a korszakra, tehát nem csak az 50-es évekre jellemző, hanem végigkíséri a főváros életét. Mindig voltak ilyen nekifutások, hogy na jó, akkor ezt rendezzük, számoljuk össze, hogy hány azonos utcanévben, és akkor nevezgessük el, ami nem kell. Egy párat mindig sikerült, aztán mindig megakadt valami ilyen helyi ellenálláson a dolog, hogy de már pedig ne a miénket nevezzük át, hanem nevezzük át a szomszédot. És hát legyünk őszinték, azok a testületek, amelyeknek ez volt a feladatuk, hogy utcaneveket adjanak, vagy változtassanak meg. Úgy a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, mint aztán később a Budapest Főváros Tanácsa, ezeknek az intézményeknek, testületeknek, ez egy annyira marginális feladata volt, annyira egy púp volt a hátukon. Azok, akik részt vettek benne, azok szívesen vettek részt benne, de mint intézménynek, mint testületnek, ez mindig egy olyan többlet rész feladata volt, amivel nem akart túl sok időt, meg pláne pénzt, meg energiát ebbe belefetszölni. Tehát gondoljunk csak arra, hogy le kell cserélni mindenhol az utcanévtáblákat, minden személyigazolványba át kell írni a neveket. Ma már minden cégnél, vállalkozásnál, ugye a cégbírósági bejegyzésben meg kell változtatni egy csomó adatot. Tehát ez egy nagyon sok rejtett költséget tartalmazó procedúra, mely költségek egy része mindig az adott testületre hárul, amelyik ezt kezdeményezi, például majd kerületi önkormányzat, vagy a fővárosi önkormányzat, és ettől mindenki menekül. Úgyhogy nem olyan nehéz ellenállni egy ilyen utca átnevezésnek, mert egyszerűen csak arra kell hivatkozni, hát ez az a borzasztó nagy költség, meg amúgy is a szomszéd kerületbe csinálják le nálunk.
Mondtad, hogy 1867-ig nem is lehetett magyarokról elnevezni utcaneveket, de vajon a kiegyezéstől megjelente az a szándék, hát akár él az illető még, akár nem, hogy pont mondjuk ugye az árvízi hősről, Veselényiről emlékezzünk meg, vagy akkor ha most már lehet, akkor Kossuthról, vagy azért ne húzogassuk az oroszlánnak a bajszát, mert most béke van, meg aranykor és nyugalom, akkor talán még ne nevezzünk el Kossuth Lajosról utcát.
A dualizmus időszakának a teljes tartamát végigkísérték azok a kezdeményezések, hogy a nagyjainkról valamilyen utcanév elneveződjön. Tehát ez nem egyszerre jelentkezett 1867-ben, nem is egyszerre hirtelen 1870-ben, hanem ez így szépen végigkísérte ezt az időszakot 1867-től 1918-ig. Részben ugye újonnan kialakított utcanevek, közterületek elnevezése volt a feladat. De mondok egy példát, Trianon után 1928-ban a közmunkatanács hozott egy olyan rendeletet, miszerint a határon túlra került települések és földrajzi nevek minél gyakrabban kerüljenek be a budapesti utcanévadásba. És ennek lett az a következménye, amivel tulajdonképpen már ilyen természetes módon élünk együtt, de akkor ez még viszonylag újdonság volt, hogy nagyon sok olyan utcanevünk van, ami valamelyik határon túli település, vagy folyó, vagy hegy, vagy bármilyen földrajzi objektum nevét viseli. Régen ugye csak az volt, amiről már beszéltünk is, hogy a Vác fele menő út az a Váci út volt, a Kerepesre menő út az a Kerepesi út volt, tehát ezek a közterületek viseltek település nevet. 1928-tól viszont elkezdődött egy ilyen tendencia, és akkor lett mondjuk Vág utca, Pozsonyi út. Ez egy tudatos kezdeményezés volt, és bár ugye tudjuk a történelemből, hogy ez a fajta revíziós politika, ez hova vezetett, és hogy ez nem volt jó, abból a szempontból viszont mégsem mondhatjuk rossznak, hogy ezek a település nevek a mai ember számára, a mai fiatalok számára például lehet, hogy csak egy közterület névben fordulnak elő. Lehet, hogy valaki egy olyan környéken lakik, ahol csak ilyen utcanevek vannak, mert akkor ott egy utcanév bokrot alakítottak, és egyébként meg sokkal ritkábban találkozik az olvasmányai, vagy akár a térképböngészés során ezekkel a település nevekkel.
Toto, azt hiszem már nem Kansasben vagyunk.
Rátonyi Gáborral a jövő héten innen folytatjuk. Többek között arról is beszél majd a helytörténeti kutató, hogy annak idején miért lett volna aggályos Chuck Norrisról elnevezni a mostani Megyeri hidat. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.